Na hát, szellemi háborúnak a utolsó, befejező, ötödik alkalma ma este. És csak bátorítalak arra, hogy a jegyzeteidet olvasgasd, hogy elmélyíts magadba azokat az igazságokat, amelyek itt elhangoztak, amelyeket leírtál. Ez csak annyira jó, hogy táplálva vagyunk, bátorodunk. És múlt alkalommal, múlt héten volt szó a győzelemről, úgyhogy ha nem voltál itt a múlt héten, akkor lemaradtál pont a győzelmi részről, lemaradtál arról, annak a kibontásáról, hogy nem ezen akarok, hogy lemaradtál, nem ez a lényeg, csak vicceltem. Tehát azt bontottuk ki versről versre, hogy Jézus Krisztus hogyan győzedelmeskedett az ördög felett. Hogy hogyan lehetséges az, hogy győzelem, és ez pontosan a kereszten történt. A feltámadásában lett mindenki számára nyilvánvaló, de a kereszten történt a győzelem. És emlékeztek, 1 Mózes 3-ban ott van az ígéret, rögtön a bukásnál, hogy ellenségeskedés szerzek közted és az asszony közt. A te magod és az ő magva közt. Az neked a fejedre tapos, tehát az asszony magva Jézus, a Messiás, Sátánnak, a kígyónak a fejére tapos, és te pedig a sarkát mardosod. És ugye ez a kereszten történt, amikor a kígyó belemart Isten fiának a sarkába, és azt gondolta, hogy ő győzött. De abban a pillanatban, amikor belemart a sarkába a kígyóra, abban a pillanatban Isten fia rátaposott, és győzedelmeskedett felette. Ahogy mondtuk azt, hogy Jézus volt a csali Sátánnak, ahogy az első századi egyházatják mondták, Jézus volt a csali, és a horog, amit bekapott az ördög, mikor Jézus a kereszten volt, csak volt benne egy horog, és fennakadt. Mert Jézus azáltal, hogy meghalt a kereszten, visszaszerezte a jogot felettünk. Visszaszerezte nekünk a jogot az életre, az örök életre. Visszaszerezte azt a lezárt utat, ahol tüzes karddal kérubok, hatalmas őrző angyalok védték Isten szentségét, és nem lehetett bemenni Isten jelenlétébe, mert le volt zárva. Emlékeztek, ez 1 Mózes 3-ban, hogy le van zárva az Édenbe vezető út, le van zárva az Istenhez vezető út, le van zárva az élet fájához vezető út, senki sem kaphat az élet fájából, és nem ehet annak gyümölcséből, hogy örökre éljen. És ezek a kérubok, ezek nem csak, hogy ott az úton voltak, hanem szó szerint, ahogy egy picit tanultok, ott vannak Isten trónja körül ezek a hatalmas kérubok, és le van zárva, és nem lehet járulni, és képként ugye az Ószövetségben, a Szentében és a templomban is ott vannak ezek a függönyök, amelyek elválasztják a szentek szentjét a szentétől, és ezeken kérubok vannak, és nincs út, nem lehet bemenni. És Jézus, mikor meghalt, akkor ezt a függönyt, ezt a kárpitot szakította ketté, megnyitotta az utat számunkra, ahogy mondtuk Jelenések 1.19-ben, az ő kezében van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Visszaszerezte azt, ami jogosan megillette az ördögöt, ahogy hatalma volt felettünk, hogy mi az ő országába voltunk rabok és foglyok, hogy mi nem szabadulhattunk ki a sötétségtől. Nem szabadulhattál ki? Nem szabadulhattunk ki. Még ha akartunk volna sem, mert nincs jogunk hozzá. Nem tudtuk volna lefizetni az ördögöt. Nem tudtunk volna, mert nem lehetett, mert a bűn miatt eladtuk a szabadságunkat. És Jézus a kereszten visszaszerezte a szabadságunkat. És megszabadította azokat, akik a halál félelemtől, zsidók 2, végigmentünk a részeken, a halál félelem miatt rabok voltak, és az ördög rabjai voltak. Úgyhogy szabadok vagyunk. Tudod, nyitva van az ajtó, és szabadságunk van teljes mértékben. És erről beszéltünk vasárnap is, emlékeztek, hogy el lett rólunk, különböző módokon írja ezt a Biblia, de lefordította rólunk Egyiptom gyalázatát, a gyalázatot, a szégyent, az, hogy arcunknak pirulnia kell, az, hogy a cipőnknek az orrát kell nézni, az, hogy lefelé kell nézni. És Pásztor Scheller, a pásztorom, akitől annyi mindent tanultam, meg tanulok, ő használta mindig ezt a példát, azt mondta, hogy az állatok olyanok, akik természet szerint így lefele néznek. Így van, lefele. Mi emberek, Isten olyanok alkotott, hogy felfele nézhetünk. Tudod, felfele. Felfele, mi az eget kémleljük, mi Isten valóságát tekintjük, mi örökké valóságra lettünk alkotva, de belettünk rakva sátánnak. Tehát a bűn eladott minket, és sátánnak jogosan uralma volt felettünk, de ez nincs többé. Nincs többé, szabadok vagyunk. Galata 5:1, amit Isten tiszteleten mondtunk, hogy testvéreim, abban a szabadságban, melyre Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek el magatokat ismét a szolgaság igájával. Nem kell félnünk többé, nem kell aggodalmaskodnunk, nem kell terheket cipelnünk, mert szabadok vagyunk. Nem kell a jövőtől félnünk, nem kell, tudod, jósnőkhöz járnunk, tudod, üveggömbbe belenéznünk, a jövőtől való bizonytalanságba, horoszkópot olvasni, mert szabadok vagyunk. Persze ezek a félelemnek apró, valószínűleg mi nem ezt tennénk amúgy se, de félnünk a szívünkben, vagy aggodalmaskodunk, de szabadok vagyunk. Tényleg szabadok vagyunk. És álljunk meg ebben a szabadságban, mert ez most már a miénk. Véren lett megvásárolva, Jézus Krisztus nyitotta ki az ajtót számunkra, és szabadok vagyunk. És persze erről szól az evangélium, ezt az evangéliumot hirdetjük, erről beszélünk az embereknek, de számunkra is ez így van, tudod, ez egy szabadság. És emlékeztek, az Isten tiszteleten beszéltünk a kis cirkuszi elefántról, de igazából olvastam, hogy ez nem cirkuszi, mert Indiában így, tényleg így idomítják az elefántokat, tudjátok, ott háziasítják az elefántokat, és így háziasítják, hogy megszületik, és leszúrnak egy szölöpöt, és hozzákötik az elefántot, és kiskorába, és megszokja az, hogy nem mehet el, mert nem tud elmenni. Később, mikor el tudna menni, sem megy már el. És hogy nem kell, hogy ebben éljünk, mert szabadok vagyunk. Annyi vetülete van ennek, és nyilván mire van a növekedés, vagy mire van a megszentelődés, miről szól a megszentelődés, vagy a növekedésnek a folyamata, az arról szól, hogy felfedezzük azt a szabadságot, ami már a miénk, hogy megállunk abban a szabadságban, hogy rájövünk, hogy itt sem kell, hogy diktáljon nekem a világ, itt sem kell, hogy diktáljon a régi életem. Ezért van az, hogy sokszor, mikor az új hívők össze vannak zavarodva. Nem csak új hívők, mi régi hívők is olykor össze vagyunk ezzel zavarodva, hogy itt van a... Azt hiszem, hogy már festettem le ilyet, de most ez egy új festés. Jó? Tehát itt van az életünk, és aztán megtérünk, és a megtérésünk előtt ott van mindaz, az a rabság, mindaz a hazugság, mindaz, amit megélünk, és aztán Isten azt mondja, hogy mostantól felolvastuk Isten tiszteleten 2 Korintusok 5:17, minden újjá lett. Úgy értem, minden újjá lett. Minden, és azt mondjuk, hogy most bemerítkezés könyvben. A bemerítkezés erről szól. Nem a bemerítkezéskor lesz újjá minden. Nem, mikor hittél Jézusban, minden újjá lett, a bemerítkezés csak ezt szimbolizálja. Minden újjá lett. És aztán ott ül az új hívő, és tűnődik azon, hogy na most várj, akkor most én lehet, hogy nem tértem meg. Lehet, hogy nem tértem meg. Úgy értem, komolyan gondolom azt, hogy Jézus a megváltó, komolyan, hogy én döntöttem mellette, de mégis úgy tűnik nekem, hogy egy csomó minden nem lett újjá az életembe. hogy vannak rabságok, hogy vannak kötelékek, hogy vannak visszaesések, hogy vannak régi vágyak, hogy vannak a régi hazugságok, amelyek ott tartanak engem, és most akkor lehet, hogy nekem valami varázspálca hiányzik az életemből, hogy tényleg újjá lehessen. Lehet, hogy és néhányan azt mondják, lehet, hogy ha bemerítkezek, akkor innentől kezdve tényleg minden újjá lesz. Vagy lehet, hogy csak szükségem van valami varázspálcára. És nem varázspálcára van szükségünk, hanem a megszentelődésnek a folyamatára van szükségünk. Ami azt jelenti, hogy egyre inkább megéljük azt a valóság, azt ami a valóság felőlünk, vagy az igazság felőlünk. Hogy egyre inkább apránként ezeket a területeket, amely nekünk lett adva, meg is hódítjuk. Velem vagytok? Értitek, hogy miről szól a növekedés, a megszentelődés? Mutatom a képet, jó? Izraelnek azt mondta Isten Mózesnek, Józsuénak, hogy az ígéret földjét nektek adtam. És nagyon sokszor múlt időben beszél már. Isten azt mondja, nektek adtam, nektek. Józsuék belépnek, átmennek a Jordánon, megállnak Gilgálba, és azt mondja, hogy tietek, nektek adtam. De Józsuénak és Izraelnek évekbe telik, míg beveszik az ígéret földjét. És Isten meg is mondta ezt neki 5 Mózes 7-ben, azt mondta, nem adom nektek egyszerre. Mert azt mondja, hogy nyilván kiirtanák ott a népeket egyszerre, akkor a vadállatok elszaporodnának. Ismertek ezt a részt? Keressük meg, mert szerintem nagyon hasznos. És kapcsolódik az új anyagunkhoz is, amit ma nézünk meg, meg a múltkorihoz is. Az 5 Mózes 7. Szerintem ez nagyon sokat fog segíteni most nekünk. Úgy érzékelem. 5 Mózes 7. Tehát ugye a nagy kérdés az, hogy miért, ha teljesen szabad vagyok, ha Jézus elérte és megszabadított engem, akkor miért kell ehhez idő? Miért ilyen lassú a folyamat? Miért ilyen küzdelmes? Miért vannak visszaesések? Miért? Oké? Sőt, Mózes 7-ben azt mondja Isten, ha megtalálom. Szóljatok, ha megtaláltátok. Melyik? Egyes? Jó. Igen, az Úr Isten hatalmadba adja őket, így van? Na. Még? Igen, lassan azt. Lassan űzi ki. Megvan. Megvan. 21-22. Ne rettenj meg tőlük, mert közötted van az Úr, tehát a 7 kananeus törzs, ami ott van az ígéret földjén. Ez is aranyos, nem? Isten azt mondja, hogy nektek adtam. Erre ilyen szörnyű fejű vannak még óriások is köztük, Anák fiai, és ilyen 7 törzs van. Kösz, hogy nekem adtad. Nem mehetne ez automatikusabban? Nem ilyen sokszor, tudod? A győzelem is, amiről beszélünk, a bevégzett munka, a győzelem, Jézus győzött, Jézus győzött, tudod? Neked adtam a győzelmet. Ja, jó, jó, hát nekem adtad az ígéret földjét, nekem, de nem lehetne ez így automatikusabb? Nem adhatnád úgy nekem, hogy nincs ellenség rajta? Értitek? Nem adhatnád úgy nekem, hogy a kardot se kell kihúznom, és nem kell háborúba mennem, szellemi háború, úgymond. Nem kell birtokba venni a tulajdonomat? Mert erről szól a megszentelődés. Megszentelődésnek a folyamata. Hogy birtokba veszem azt, ami az enyém. Birtokba veszem azt, amit Krisztus megszerzett nekem. Megállok abban a szabadságban, amelyre megszabadított engem. Majd praktikus példákat is fogok mondani, jó? Tudod, erre nektek adtam, ez olyan nagyon pozitív, és mire odaérünk, rájövök, hogy nekem adtad, csak lakik ott legalább 7 törzs, akik úgy gondolják, hogy igazából az az övék. És egy kicsit megsértve érzik magukat, mikor mi oda megyünk, és azt mondjuk, hogy hát ez a miénk, öcsikém. Oké? És igazából nem akarják. Mikor szép szóval kérjük, nem akarják ideadni. De Isten azt mondja, nektek adtam. Igen, Isten azt mondja, igen, menjetek, nektek adtam. A lábatok, amit a lábatok érint az a föld, az a tietek. Oké, tehát ez nekünk adta a győzelmet a Krisztusban. És 7.21, ne rettenj meg tőlük, mert közötted van az Úr, a te Istened, a nagy és félelmetes Isten nézd, és lassan-lassan kízi előled az Úr, a te Istened, e népeket. Nem pusztíthatod ki őket hirtelen, mert akkor a mezei vadak elszaparodnának a te károdra. Nézd meg, nem pusztíthatod ki őket hirtelen. Hirtelen. Hogy van ez? Győzelem az életünk különböző területein. Nem lehet csak úgy hirtelen. Milyen lenne egy csapásra győztes lennék minden területen? Egy csapásra győztes házasság, egy csapásra győztes személyes élet, egy csapásra győzelem a bűntudat felett, egy csapásra győzelem a múltam felett, egy csapásra győzelem a szégyen felett, egy csapásra győzelem a félelem felett, az aggodalmaskodás felett, megkötözöttségekben, helytelen gondolkodásban, rossz szokásokban, egy csapásra győzelem. Minden felett, mert Jézus nekünk adta. Tudod, ott vagyunk. Győzelem! Igen, na! Most már értem. Most már értem, erről szól az egész. Most már értem. És itt mondja Isten. Ha ez történne, elszaporodnának a mezei vadak. Mi az a mezei vad? Oké. Okay. Alkalmazásban. Mit szólsz ez? Büszkeség. Ha ez történne, hogy felnövekedne a büszkeség például. Oké, okay, hogyha képzeld el, ha minden területen, volt már veled úgy, hogy tudod, egy területen győzelem. Egyre inkább, azt gondolom, hogy vagyok valami, és aztán a testvér meséli a kínját, a nyavajáját. Így van? És mit mondasz? Sajnálom, te ezt nem érted, de én győztes vagyok. Tudod, én győzelem. Oké? Figyeljetek. A büszkeség az valami, ami nagyon könnyen jöhet nálunk. És nem tudom, Bia, elmondhatom? Vasárnap elmondhatok mindent. Jó, köszönöm. Bemerítkezett a Bia, és itt voltak a szülei, és annyira jó volt. És aztán csak pár szót beszéltünk, és mondta Bia, hogy olyan nehéz volt elmondani a bizonyságot. Igazából, ha most mondhatnám, vagy nem tudom, hogy mondanád, sokkal inkább el tudnám mondani. Csak rossz volt, mert a szülei ismerik az ő életét, és nagyon nehéz volt, és úgymond szűrnie kellett, így érezte a gondolataiba, hogy mit mondjon, és nehezen tudta. És volt benne egy, és mondta, hogy van egy örömöm, de van egy csalódottságom, és talán így mondtad. És akkor mondtam, hogy abszolút értelek. Mondom, velem is szokott így lenni, amikor az igéből beszélek, mikor embereknek beszélek, hogy van, hogy sikerül elmondanom, amit el akarok mondani, és van, hogy van egy olyan, ez jobb, csak van egy csalódottságom. És mondom, tudod mit, ez igazából nem rossz. Mert ha mindig sikerülne úgy, ahogy szeretnék, meg még azon felül is, mondom, akkor nagyon könnyen büszkék lennénk, ezt mondtam. Nagyon könnyen büszkék lennénk. Hé, nekem ez megy. Tudod, és ezért van ez a lassan-lassan. Tudod, hogy Isten alázatban tart. Isten ott tart minket, hogy én senki vagyok, Uram. Rád van szükségem. És vannak csalódások, amiket megélünk, hogy de megy a megszentelődés. Folytatódik. Tudod, formál bennünket. Csak sokszor türelmetlenek vagyunk. És ez igaz mindannyiunknál, de az új hívőknél még inkább. Tudod, miért nincsen az, hogy egyszerűen ez nekem megy? Várjál. Tudom, hogy nem biblikus a kép. De Rómát se egy nap alatt, vagy hogy van? Egy nap alatt, így van? Építették fel. Tudod, Rómát se. Tudom, hogy nem biblikus a kép. Tudod, kell. Kell. Tudod, akarsz egy gomba szeretnél lenni, vagy egy tölgyfa? Mert ha szeretnél egy gomba lenni, akkor 3 nap elég ahhoz. Jó? Ott van egy gomba. És milyen a gomba, így van? Tudod, mész, és egyszer csak pak, felrugod. És repül. És milyen a kalapja, így van? Hozzáérsz, és törik. A gomba. Vagy szeretnél egy tölgyfa, tudod, lenni. Mész, kirándulsz, belerugsz. Oh! És neked törik el a lábad. Mert tölgyfa. 60 év. 60 év. Oké? Tehát nincs instant kereszténység, nincs instant szellemi élet. Habár a győzelem a miénk a Krisztusba, Krisztus győzedelmeskedett a kereszten, és legyőzte az ördögöt, és szabadok vagyunk. Ennek az életünkbe való alkalmazása sához türelem kell, Istennel való járás, alázat, és idő kell, mert lassan-lassan űzi ki előlünk az ellenségünket. Oké, úgyhogy ne jegy meg, ha megtértél, és azt látod, hogy nem csak fehér dolog van az életed, hanem fekete is. Tudod? Nem csak, tudod, szabadság, szabad területek, hanem olyan is, ahol még mindig nem vagy szabad. Az üzenet az, szabad vagy Jézusban. Állj meg benne. És Isten tanítson minket, hogy mit jelent ebben járni és megállni. Oké? Úgyhogy lapozzunk 2 Korintus 10-hez. 2 Korintus 10. És igazából ugyanerről, vagy ezt az aspektust látjuk itt, 2 Korintus 10-3-tól 5-ig. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a szellemi háborúban Krisztusra alapozódik a minden. Ő benne van a győzelmünk. Ő benne győzelmünk van. Ahogy mondtuk ezt múlt alkalommal, ő megnyerte az egész háborút, vagy talán az Isten tisztelete, nem tudom, megnyerte az egész háborút. Ez azt jelenti, hogy attól, Zoli, te ezt jól tudod. Így van, ez így volt biztos a másik világháborúban is, hogy más csatákban, hogy attól függően, hogy csatákat veszítünk. Így van? De a háború az meg van nyerve. És e felé megyünk. 2 Korintus 10, 3-től 5-ig. Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Oké? Tehát ez a rész. Nézzük, 3. versben azt mondja, hogy testben élünk, de nem tesz szerint viaskodunk. Tehát van, a szellemi háborúban van egy küzdelem, de ez nem fizikai küzdelem. Oké? Tehát nem fizikai a küzdelmünk. 4. vers. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, nem fizikaiak, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Most mindjárt megnézzük, mik ezek az erősek. Tehát azt mondja, hogy a szellemi háborúban vannak szellemi fegyvereink, nem testi fegyvereink, és ezek a fegyverek erősek. Ezek erősek, hogy leromboljanak erősségeket. És ez az erősség szó a görögben igazából azt jelenti, hogy erődöket, vagy erődítményeket. Oké, láttatok már erődöket, vagy erődítményeket? Egy hegy tetején vannak általában, legyen az egy fellegvár, egy akropolis Athénban, egy domb tetején, vagy bármelyik vár általában egy hegyen van, egy hegy tetején van egy erődítmény, egy erőd. És azt mondja Pál apostol, hogy ezeket az erődítményeket romboljuk le a szellemi fegyverekkel, hogy vannak ilyen erődök, erődítmények. Nézzük még egy kicsit tovább, 5. vers. Leromboljuk, hát ez lerombolni, ez ilyen visszatérő szó. Leromboljuk. Mik ezek az erődítmények? Nézd csak! Az okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltek. Oké? Tehát lerombolunk okoskodást, tehát ezek az erődítmények, ezek okoskodások és magaslatok. Oké? Az okoskodás az azt jelenti, hogy okoskodás. Jó? De görögben ez logismos, és ez azt jelenti, hogy ezek elképzelések, vélemények, emberi gondolatok, emberi filozófia. Oké? Tehát most ki tudok használni, mimit használom. Tehát miminek az elméjében, tudod, meg mindannyiunk elméjében vannak ilyen emberi gondolatok, emberi elképzelések, ilyen okoskodások, valami, ami Isten ismerete ellen vagy felé van emelve. A Biblia felé, amit Isten mond. És ezek az okoskodások, ezek ilyen magaslatok. A magaslatok azok voltak az Ószövetségben, azok a helyek, ahonnan bálványokat imádtak. Ilyen magaslatokat építettek, és bálványokat imádtak. És a királyok, Isten szerint a királyok közül voltak olyanok, akik lerombolták a magaslatokat. És ezt mondja Pál, hogy az életünkben vannak ilyen magaslatok, amelyek nem Isten ismerete szerint vannak, hanem felé vannak, vagy ellene vannak emelve. Figyelj, mik ezek? Magaslatok, mik ezek? Okoskodások, mik ezek? Erődítmények. Ez 3 szó, különböző kép, de ugyanaz a gondolat, hogy mindannyiunknak az életébe ott vannak bennünk ezek, bennünk. Meg is látod a következőnél, azt mondod, biztos, hogy bennünk van, nézd meg. És fogjul ejtünk minden gondolatot. Oké? Tehát ezek gondolatok. Ezek az elménkben vannak. Beépítve. És ez fontos megértenünk, hogy bennünk vannak az elménkben, a gondolatunkban vannak olyan gondolatok, amelyek nem engedelmeskednek a Krisztusnak, amelyek olyan gondolatok, amelyeket fogjul kell ejteni, és le kell hozni onnan, amelyek magaslatok, amelyekről nem Isten van dicsőítve, ezek okoskodások, emberi gondolkodásmód, vélemények, elképzelések, koncepciók, és ezek erődítmények, erős fallal körülvett erődítmények, amelyeket a szellemi háborúban lerombolunk ezeket az erődítményeket. Tudod, lerombolunk, gyere Zsolti, gyere, csücs ide! Ezeket leromboljuk, ezeket az erődítményeket. Leromboljuk őket. Oké? Ez a kép itt, ez a kép. Na most, hagyj mondjak példát, tudod, az ördög munkájára és erre, hogy tegyük fel, van egy feleség, és majd a férre is oda térünk, jó? De van egy feleség, és mondjuk gyakran vannak vitatkozások otthon, feszültségek, kiki háborúk, tudod, lehet, hogy vannak gyerekek is, tudod, és ők is látják ezt, és van egy feleség, aki igazából a férje székében ül, családfőként tevékenykedik szinte, nem ad teret a férjének, majd mindjárt beszélünk a férről is, nem bízik a férjében, a kormányt nem adja át neki szívesen. Nem adja át neki szívesen. Nem adja át a kormányt. Oké? Ő ül ott. Ezek erődítmények az ő elméjében. Okoskodások és magaslatok, amelyek Krisztus nyilván az ige ellen emeltetnek. Oké? Mondjuk nevezük őt el valahogy, jó? Legyen az ő neve Éva? Jó, legyen Mária, jó? Csak nincs itt közöttünk Mária, jó? Nincs, ugye nincs itt köztünk Mária, nincs. Nincs, jó. Legyen ő Mária, jó? Marika, jó? Marika. Itt van Marika. És mire van Marikának szüksége? Lehet, hogy azt mondod, hát Jézusra. Így van? Tehát, hogy megtérjen. Ez így van, erre szüksége van Marikának nagyon, de Marika már megtért. Marika már megismerte, elfogadta az Urat, Marika már keresztény, hívő, Marika már Isten gyermeke, és hogyha Marika nem lenne Isten gyermeke, akkor reménytelenül nyomorult lenne. De mivel Isten gyermeke, ezért nem reménytelenül nyomorult, csak nyomorult. Jó? Tehát nem reménytelenül nyomorult, csak nyomorult. De van reménye, mert Jézust ismeri. Oké? Okay? De azt mondod, hogy nem változtak ezek a dolgok meg az ő életébe? Hát megtért. Hát minden újjá lett. Hát, hogy nem? És már 4 éve megtért. 4 éve! Marika. Oké? Okay? Nos, hát azért, mert ezek erődítmények. Oké? Okay. Ezek erődítmények az ő elméjében. Ezek okoskodások, ezek magaslatok, amelyeket Sátán épített oda be. Oké? Okay. És ez nem 4 év alatt építette, hanem 24 év alatt. Vagy 34 év alatt. Mert Sátán munkája, oké, okay, tehát adjunk, nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, let's give credit, adjunk kreditet, adjunk, tehát mondjunk valami dicséretet az ördög felől, nem dicséretet, ez nem jó szó. Tehát ismerjünk el valamit felőle. Ő türelmes. Oké, okay, tehát tudjuk, hogy a türelem erény nála, ez sem erény, de mert gonoszban türelmes, de ő türelmes. Tehát ő lassan és apránként építi az erődítményt. Nem egyszerre, ő neki nem az a feladata, nem azt csinálja, hogy 1/2 év alatt, hanem évek és évtizedek alatt hazugságok által épít erődítményt az elmébe. Oké? Okay? Tehát mondjuk ott van a Marika, kisgyerek, és van egy apukája, aki nem igazán bátorítja, nem igazán biztatja, nem igazán fejezi ki felé a szeretetet, lehet, hogy magasak az elvárásai felé, lehet, hogy úgy érzi, hogy nem tud megfelelni. Aztán ott vannak más, van egy fiú testvére, aki otthon különbnek tartják, mint őt, dicséretet kap, míg ő szidást az apukájától, és épülnek az évek során ezek az erődítmények. Milyenek a férfiak, az apuka láttán, a testvér láttán, és ezzel találkozik még az életébe jó párszor, illetve ha lehet, hogy ha mást lát, azt észre se veszi most már, mert már mindent ezen a szemüvegen keresztül, és van az az erődítmény, hogy nem bízhatsz meg a férfiakban, mert ők igazán nem törődnek és szeretnek. Oké? Okay? Most csak mondok valamit. Nem bízhatsz meg. Tudod, ez egy erődítmény. Ő ezt nem tudja megfogalmazni. Ő ezt nem tudja elmondani. Ez számára nem egy olyan okoskodás, amelyet ő fennen hangoztat. Vannak olyanok is, akik fennen hangoztatják, de ez legtöbb embernél ez egy benne lévő, mélyen egy erődítményé épült. Úgyhogy ő újonnan született, és Jézus Krisztusban minden újjá lett, de ez a hazugság még ott van erődítményként az ő elméjében, és hallgass, sőt, most már ismeri, hogy mit mond Isten erről. Hogy mit mond Isten arról, hogy bízzon a férjében, mit mond Isten arról, hogy a férfi a feje, mit mond Isten arról, hogy adjon teret, mit mond Isten ezekről. Már tudja is ezeket az igazságokat, de mégis azt találja, hogy ez nem olyan egyszerű. Mert tudja, de nem is akarja tudni, tudja, de nem tudja tenni. Mert van egy erősség. Értjük? Oké? Menjünk, a megoldás felé megyünk, jó? De még vegyük elő Jánost. Van itt Jánosunk? Nincs. Vegyük elő Jánost, jó? János otthon igazából igyekszik minden felelősség elől menekülni. Igyekszik nem túl sok galibát okozni, igazából már átadta a kormányt, lehet, hogy nem is volt nála soha. János igyekszik meghúzódni a kis sarkába, a tévé előtt, meghúzódni a kis dolgaival, nem keresi a konfrontációt, nem igyekszik vezetni a családját, nem igyekszik betakarás lenni a felesége számára, nem igyekszik a gyerekei számára lenni betakarás, nem igyekszik azt a szerepet venni, amelyet Jézus adott neki. Egyszerűen csak szeretné, ha béke lenne. És szeretné, ha békén hagynák. Ezzel sok férfi persze tud azonosulni, hogy ez az a fajta erődítmény, amit persze kihasználva ennek vannak természetes okai is, de amit Sátán épít fel a férfiaknak az elmébe, vagy legalábbis János elmébe felépítette ezt. Hogy? Nem tudom, sokféleképpen. Tudod, otthon, hogy felnő. Lehet, hogy tudod, van egy erős anyukája. Így van? De ismerek valakit, aki nem itt van köztünk. Ne aggódjatok. Budapesten is, tudod, és elmondta, hogy mindig, amikor tudod, egy hangos női hangot hall, egy erőteljes női hangot hall, akkor tudod, csak eszébe jut, tudod, anyukája és a gyerekkora. Tudod, hogy anyukájának egy hangos, erőteljes női hangja volt, és ezzel ki lehet őt kergetni a világból. Tudod, ő nem akar hangos női hangot hallani, mert nem akar, tudod. Gyerekkorától kezdve úgy élt, hogy elkerülje a hangos női hangot. Őt ez, tudod, és aztán utána, ahogy élte tovább az életét, vagy élte, megélt kudarcokat, csalódásokat, tudod, rá, tudod, azt látta, hogy őt nem ismerik el. Ő igazából kudarc emberek szemében, vagy így élte meg a helyzeteket kudarcként. Ezért visszahúzódó lett, mert kudarc kudarcot szül, és utána x-edik kudarc után már nem szívesen lép ki az ember, és lép elő az ember, hanem azt mondja, jó, legkevesebb vizet zavarom, abból nem lesz kudarc. Nem vállalok felelősséget, nem vállalok dolgokat, így nem lesz kudarc. A kérdés általán munkálkodik. Miért? Hogy tönkretegye a családot. Miért? Hogy tönkretegye. Ez rányomja a bélyegét a gyerekekre, hisz ők ebben a mintában nőnek fel, ez már megadja nekik, tudod. És Sátán munkálkodik, hogy erődítményeket, amelyek Isten ismerete ellen emelik magát, okoskodásokat építsen ki az életbe. Oké, tehát Jézus győzött a kereszten, legyőzte az ördögöt, a fejét rátaposott, a méregfoga kihullott, tudod, az ördög már minket nem kaparinthat meg, mert nyitva van a börtön ajtaja, szabadok vagyunk, új teremtések vagyunk, de az erődítmények ott vannak az elménkben. Oké? Mondjunk egy másikat. Nem akarok túl sok példát, de mondjunk egy másikat. Mondjuk beszéljünk, tudod, arról a szeméről, adjunk neki egy nevet. Juicsi. Jó, Juicsi, ez jó. Juicsi, aki tudod, azt tapasztalta már korán gyerekkorában, hogy igazából elutasítják őt, vagy nem fogadják el annak, aki ezt tapasztalta, akár otthon is. Szerették a szülei, persze, hogy szeretik, mindenkit szeretnek, de nagyon kevés olyan gyereket látunk, akit nem szeretnek a szülei. Másik, hogy ki tudják-e fejezni ezt a szeretetet felé, úgyhogy azt szeretetként tudja vélni. Így van ez? Tehát elutasítottságot talált. Aztán lehet, hogy iskolába is csúfolták, elutasították, nem nagyon volt barátja, nem nagyon talált barátot, akik találtak idővel, ők is elpártoltak tőle. És ahogy felnőtt tizenévesként, ott van benne ez az elutasítottság. Nem vagyok értékes, nem vagyok fontos, nem vagyok, tudod, nem is tudom, hogy ki vagyok, nem akarnak engem, én se akarom magam lehet. És ez átcsap, ez az erődítmény, mibe? Ön elutasításba, ahol az ember önmagát is elutasítja. És ez egy erődítmény. És aztán utána ez a személy megtér. Isten szereti őt őrülten. Befogadja Jézust. Meg van váltva. Elfogadja Isten bűnbocsánatát. De van egy erődítmény felépítve. Értjük? Amely nem fog egyik pillanatra másikra, ami 24 év alatt, vagy 14 év alatt, attól függ, vagy 34 év alatt, vagy 44 év alatt, ami felépül, nem fog egyik pillanatról a másikra, hoppá, elmúlni ez az erődítmény. Hanem ez a megszentelődésnek a folyamata. Ez az a folyamata, hogy ahogy ő valóban új teremtés, valóban elfordította Isten róla Egyiptom gyalázatát, valóban nincsen bűntudat, valóban, tudod, nincsen károsztatás, valóban elfogadott és szeretett gyermeke vagy Istennek. Mennyi idő kell ahhoz, hogy én a szívem mélyén tényleg így gondolkodjak magam felől? Ha-hó! Így van? Nem egy éjszaka. Nem két éjszaka. Nem. Nem, 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 nem. Nem, nem. Nem, mert a hazugságok, amik beépültek, azok nem. Gyere, Ruth, akár ide előre, akár hova, akár oda. Ezek a hazugságok, amik beépültek, nem egy-két éjszaka alatt épültek. Oké? Okay? És lehet, hogy majd beszélgetés közben mehetünk még, foghatnánk más példákat, kitalálhatunk, jó? Csak mert ismerünk valakit, aki ismer valakit, akivel... Oké? Okay? Sátán e világistene, tudod? Sátán országában nőttünk fel, éltünk, és ő felépítette ezeket. Úgyhogy, oké, tehát befejezésként, jó? Befejezésként. Mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát egy kicsit már előre vetett, vetítettem, hogy itt nincs varázspálca, jó? Tehát azon túl, hogy Krisztusban vagyunk és győztesek vagyunk, nincs egy ilyen varázspálca, hogy hirtelen az ellenség ki van űzve előlünk. Így van? Tehát ez már más vers. Jó, hagyjad, hagyjad. Tehát nem űzi ki előlünk hirtelen az ellenséget, hanem lassanként. Oké, tehát mondom az első megoldást, jó? Csupa nagybetűkkel írom, mert iszonytatóan fontos. Türelem. Figyeljetek. Ja. 23 éve vagyok hívő. És tudod, aranyos, amikor te egy év után találkozol dolgokkal, vagy valaki más 4 év után találkozik, vagy 6. Mindig gondolhatja azt, hogy hát, ha már 20 éve hívő leszek, akkor... Oké, de mikor 23, és nyilván fiatal ember vagyok, nem mosolyogjatok, az vagyok. Tehát... De mikor, tudod, 23 év után beleütközel ezekbe, így van, akkor az annyira nem aranyos. De beleütközöl még mindig sok mindenbe. Oké, csak ezt akarom mondani mindenünk számára. Türelem. Mert Isten munkálkodik. Türelem is. És hiszem azt, hogy ma vannak emberek, akik nincsenek a gyülekezetben. Csak azért, mert egy picit türelmesebbnek kellett volna lenniük. Vagy akik ma nem futnak Jézussal, mert egy picit még csak türelmesebbnek kellett volna lenniük. Van egy ilyen dal, Pászor Brian-ék énekelték hajdan, nem tudom pontosan, hogy megy, de De arról szól, hogy amikor megnyernéd a koszorút, vagy a koronát, és az utolsó kanyar előtt adod fel. Soha nem tudhatod, hogy hol jön azon a területen a szabadulás. Soha nem tudhatod. Lehet, hogy már csak 10 métert kellett volna menni, és ott lett volna a szabadulás. Mert Isten hűséges, mert Isten munkálkodik, mert ő szabadít. Azért, mert most már hozzá tartozunk az ő országához, a Szent Szellem munkásságához, és türelem. Tudod, nem tudom, vagytok itt néhányan újabbak, azért többször utalok erre, hogy például amikor megtérünk, általában észre szoktam, vagy szoktam látni, hogy van egy olyan időszak, amikor az ember úgymond szárnyal. Nem tudom mennyi, 8 hónap, 9 hónap, kinél mennyi, valakinél 6, valakinél 1 év. És utána, valaki nem szárnyal. Már úgy értem, valaki, például én, nekem kellett egy idő, míg szárnyaltam. Tehát én megtértem, és nekem kellett egy idő, amíg igazából ez beért. Oké? De mondjuk szárnyal. És aztán általában meg vannak fogva. Tehát általában így meglassul valami. Valami bejön. Általában az van, hogy Isten 2 lépést hátra lép. Tényleg van egy ilyen, tudatosan Istentől, mert tanítani akar valamire, nem megy el, ez a 2 lépés hátra, ez nem szó szerinti, csak megengedi, hogy egy kicsit ne érzékeljük a jelenlétét. Megengedi, hogy egy kicsit ne érzékeljük a közelségét, ne érzékeljük a szeretetét sem, ha kell, tudod, megengedi. Ez később is lesznek ilyen időszakok az életünkben, de később kevésbé aggasztóak, vagy devastating, az hogy mondod, kevésbé megsemmisítőek. Mert már ha átmentél egyszer egy ilyenen, és aztán kijöttél, akkor tudod, hogy Isten hűséges, nem kell feltétlen pánikolni. Persze azért pánikolunk minden alkalommal, de kevésbé pánikolunk. Oké? De mikor ez legelőször történik meg veled, és telik 1 hét, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és azt mondod, mi van velem? Eddig örömöm volt, békén volt, szabadságom volt, tüzem volt, most meg mi van itt, tudod? Halál, sivatag, tudod, pusztaság, sötétség, tudod, mi ez? És az üzenet az, hogy ki fogsz belőle jönni, ne aggódj! Csak Isten tanít valamit. És általában ugyanazt akarja, ugye te a díszítő sorok másak mindenkinél, de azt akarja tanítani Isten, hogy hitáltal éljünk. Hogy ő ott van hitáltal. És lehet, hogy most nem érzem, de most a kapcsolatunk a bizalomnak egy újabb fokára fog lépni. Hogy én bízok benne, amikor nem is érzem őt. Eddig az új hívő erre nem volt képes. Csak érezte, és bejött a gyülekezetbe, és átmentünk ezen mind, Szepiékkel, Őrhelyi Zsoltival. Emlékszem, mikor Zsoltinak, ott ült a bibliaiskolában, most nem emlékszem, de emlékszem, és tudod, elkezdtem aggódni felőle, Őrhelyi Zsolti, hogy túl fogja ezt élni. Tudod, rendben lesz-e. Csak láttam, hogy diszorientált volt, és láttam, hogy tudod, olyan, mint hogyha árnyéka lenne önmagának. Picit aggódtam, de aztán túlment ezen. Oké? Miért beszélek most erről? Hogy kapcsolódik az üzenethez? Tudom, köszönöm szépen. Jó. Én elfelejtettem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy Filippi 1:6, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi azt Krisztus Jézus napjára. Türelem. Isten munkálkodik. Türelem. Ő a trónon ül. Türelem nem adott vissza minket az ördögnek. Egyszerűen csak tanít bennünket hitben élni. Oké, és ezekkel a dolgokkal, a területeken, ahol nincsen győzelmünk, tudod, kell, hogy legyen egy türelmünk. Oké, a másik iszonytatóan fontos dolog az ez. János 8, 31, 32. átprogramozás. Jó? Nézzük meg, átprogramozás. János 8.31. Jézus azt mondja, azt mondta az Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Oké? Tehát mi ez a szellemi fegyver, amiről Pál is beszél, ami lerombolja a magaslatokat, az erődítményeket, az okoskodásokat? Mi az, ami valóban megszabadít engem arra a szabadságra, mely már megvan nekem? Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Oké? Megismeritek, nem csak tudtok róla, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Hogy ismerem meg? 31. vers. Menjünk vissza. 31. Ha megmaradtok az én beszédemben, megmaradni az igében, megmaradni az igében, megmaradni az igében. Oké? Megmaradni az igazságban. Ez a második. Jó? Megmaradni az igében. Igében. Azoknál a hívőknél, akik nem maradnak meg az igében, azok a hívők nem fogják megtapasztalni azt, hogy lerombolódnak ezek az erődítmények, ezek a magaslatok. Nem azért, mert lehet, hogy valaki azért, mert abba hagyta a megmaradást az igében, nem volt türelmes. A másik, lehet, hogy valaki el se kezdi a megmaradást az igében. Csak azért, mert hívők vagyunk, az nem azt jelenti, hogy az igében vagyunk. Értitek? Nem minden hívő van az igében. Hogyha az ige az életemben csak egy sokadlagos dolog, akkor hogy tudok megmaradni az igében? Ők az Isten tisztelt, jó dolgok hangoztak el. Szép beszéd volt. Tudod, egy csipetke az igéből. Várjál. Most mondtuk, hogy az ördög felépítette az erődítményt nap hosszatát, éveken keresztül, úgy, hogy előbb-utóbb a saját pszichénknek is, mi is ugyanazt mondtuk, mint az ördög, ugyanazt szavaltuk, mint az ördög. Ez felépült. Oké? Az igazság, ami lerombolja a Szent Szellem által. A Szent Szellem által. Oké? Tehát az ige a Szent Szellemmel karöltve. Ami lerombolja ezeket az erődítményeket, mennyi időn keresztül? Nap, naphosszat. Nap, naphosszat. Nap, nap után. Hét után. Hónap után. Év után. Évtized után. Benne lenni az igébe. Enni az igét. Inni az igét. Hallani az igét. Szívni az igét. Itt vagyunk a Bibliuskába. Hallani az igét. Hallani. Itt leszünk novemberben is. Újból megyünk egy öt péntek estével. Az igébe. Az Isten tiszteleten az igébe. A saját Bibliádban. Legyen a saját Bibliád. Valaki azt mondta, hogy olyan jó, most már elkezdett benne írni meg, aláhúzogatni. Mondom, így van. Így mondod azt, hogy ez a saját Bibliám. Ebben olyan dolgok vannak, ami más Bibliában. Másnak is ugyanaz van beleírva, már úgy értem, nyomtatottás szerint. De ez a sajátom. Tudod, és benne vagy az igébe. És benne vagy, és megtanulod tanulmányozni. Múlt alkalommal erről beszélgettünk, hogy a tanulmányozást szedegetés által kezded el. Rút könyvébe, hogyha nem voltál itt, beszéltünk erről. Hogy mentek és arattak a munkások árparatás idején, és Rút 2-be mögöttük ment, és azt mondta Naomi, hogy szedeges lányom. Tudod, és fogta, és a elhulajtott kalászotokat szedegette. Így kezded a tanulmányozást, hogy előbb valaki más tanulmányozta az igét, beszél az igéből, és te felszeded azokat a gondolatokat, leírod, átnézed otthon, átolvasod, ahogy Mimi mondta a közös házi csoporton, 2 Korintus 3.18, ott volt a jegyzetébe leírva, és akkor elolvasta 2 Korintus 3-at. Így van? Ezzel foglalkozol vele, szedegezd, gyűjtögeted, benne vagy. És figyelj, nap Nap után hét, hét után hónap, hónap után év, év után, és rombolódnak le az ördögnek a munkái az elmédben. Rombolódnak le, és egyre inkább tapasztalod azt a szabadságot. Ha megmaradsz az igében, ha nem maradsz meg az igében, akkor nem vagy az ő tanítványa. Hívő vagy? Hívő vagy. Meg vagy váltva? Meg vagy váltva. Menj felé tartasz? Menj felé tartasz. Jézus tanítványa vagy? Hát nem vagy a tanítványa, mert nem maradsz az ő beszédében. Nem vagy az ő beszédében. Hanem milyen beszédben vagy? Hát a világ beszédében. A média beszédében. A politika beszédében. A múlt beszédébe, ami a fejedbe van. Mit mondasz magadnak? A saját beszédedet mondod magadnak. Ezt megtaláljuk magunkkal. Mikor az igébe vagyunk egy idő múlva, már nem csak, figyelj, és ez nagyon fontos, minél inkább az igébe vagyunk, nem csak, hogy az ige szól hozzánk egy idő múlva, saját magunk szóljuk magunkhoz az igét. Tudatosan és kevésbé tudatosan is. Oké, ez Zsoltárok 16, azt mondja, hogy 16. Zsoltárban a bensőm, valakinek megvan, mit mond? És köszönöm, a veséim is oktatnak engem, köszönöm. 16. Zsoltár azt mondja, veséim is oktatnak engem, ezt mondja a Zsoltárírót, Dávid. Azt mondja, mondtatok valamit? A veséim is oktat engem, mit jelent a vese? A vese a belső részt, a belső részt. Azt mondja, hogy a bensőm az ekózza, visszhangozza azt, amit Isten tanít nekem nappal, azt visszhangozza a bensőm felém. Oké? Különben a bensőm ellenségem. Érted? Különben, hogyha nem az igébe vagyok, vasárnap egy héten egyszer egy kicsit, tudod, meg simogat az ige vasárnap. Így van, ez a vasárnapi kereszténység, egy kis simmantás az ige. Tudod mit? Azt fogod találni, és tudom, mert mondták nekem emberek. Nagyszerű. Az első kanyar után azt se tudom, hogy most tényleg hívő vagyok-e, vagy sem, vagy ez nagyszerű volt, de most ez hol van? Egyébként ez a érzelmi, tehát ez a tapasztalat központú kereszténységnek is ez lehet a, tudod, a hátulütője, hogy nem a tapasztalatot keressük. Sőt, Tamás beszélt erről a közös házi csoporton. Ne az Istennel kapcsolatos érzéseinkre fókuszáljunk, hanem Istenre. Így van? Tehát ne az érzésekre. És az igében vagyunk, és hogyha az igében vagyok, akkor az első kör után is megvan. Mert az igében vagyok, és velem van, és én vele vagyok. Értitek? Ez őrülten fontos, őrülten. Én szerintem legtöbb keresztény ezen nincs is tisztába. Nincs is tisztába. És ott vannak ezek az erődítmények, és küzd. Tudod mit? Ne küzdj. Ugye te magad úgyse tudod, nem testi erővel legyőzhető az az erődítmény. Értjük szellemi háború? Ne küzdj. Rossz feleség vagyok, rossz anya vagyok, rossz ez vagyok, rossz az vagyok, rossz hívő, ezt meg kell változtatnom. Kiírtam magamnak dolgokat, vagy elgondoltam, miket kell megváltoztatnom. Hajrá, csináld. Aztán majd gyere vissza, betört orra, mesélj. Mi is tudunk mesélni róla. Mi is tudunk mesélni róla, milyen. Nem. Isten igébe benne lenni. Elrejteni a szívünkbe. Olvasni, tanulmányozni, megragadni. Természetesen az igében nagyon sok minden van. De én szeretem úgy, hogy aktuálisan mik azok a fő irányvonalak, amiket az Úr tanít nekem. Oké? Tehát mi az, amit tudod, és azzal kapcsolatosan. Tehát aktuálisan, ha most például ez szólt hozzád, ez a 2 Korintus 10, ez a János 8, fogod és foglalkozol vele, és megnézed, és elolvasod az utána előtte lévő verseket. Lehet, hogy eszedbe jutnak más versek is, odalapozol, aláhúzod, és foglalkozol vele. Lehet, hogy a türelem. Akkor pedig fogod, és vannak versek a türelemről. Azokat nézed meg. Oké? Tehát az ige nem megspórolható. Oké? Tehát a szellemi háborúban a győzelem az nem egy varázspálca, hanem ez megvan nekünk teljes mértékben, de az igében való élet által fogjuk megtapasztalni. Oké, befejezésként, jó? Befejezzük ezt a részt. Róma 12.2-t nézzük már meg, csak hogy lássuk, hogy mire van szüksége Marikának. Nem nekünk, Marikának, meg Jánosnak, meg Julcsinak. Jó, mire van szüksége? Ne szabjátok magatokat te világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által. Tehát mire van szüksége? De hát Marika most már 4 éve hívő, és tudja, hogy nem így kellene. Nem mindig tudja. De még nem mindig. De olykor tudja, hogy nem így kéne. Főleg, ha hallja a pásztort. Főleg, ha olyan barátnőkkel beszél, akik járatosak, és akkor eszébe jut. De Marikának nem azt kell most elsősorban tanulmányoznia. De Marikának az egész elméjében meg kell újulnia. Egy Isten igéje által, a Szent Szellem által új elméje kell, hogy legyen. Mert ő új teremtés, csak a diszk, mi az? Floppy, van még floppy? Már nincs. A szoftver, az még a régi szerint van beírva. Jó? És meg kell újulnia. Hogyan történik ez az ige által? Marika számára mi a remény? Tudod, nincs varázspálca Marikának. Marika, figyelj, Marikának egy lehetősége van, tanítvány élet. Hogy megérti, hogy megérte, hogy felépítette az ördög a hazugságait, és hogy Jézusra és az igére van szükségem nagy dózisban az én életembe. És Marika türelmes magával, mert megmondjuk Marikának, hogy Marika, itt nem lesz gyors azonnali változás, de ahogy komolyan veszed az igét, ahogy benne vagy az igébe, Isten megmaradsz az igébe, szabadítani fog. És megvan Marikának a lehetőség, hogy 3 év múlva, most csak mondtam valamit, 3 év múlva csak nem foglalja el azt a helyet, amit elfoglalt. Megvan a lehetősége Jézusban, bőven megvan rá. Oké? De megvan arra is a lehetősége, ha hanyag a szellemi életével, ha nem vállal a felelősséget, ha nem törődöm, hogy 20 év múlva is ilyen lesz. Sőt, tudjuk jól, 20 év múlva még inkább házártos lesz. Még inkább. Oké? Mert általában úgy van, hogy idővel ezek az erődítmények csak még inkább rögződnek bennünk. Oké? Amen. Ez jó. Segít ez nekünk. Oké? Tehát Jézus elvégezte, és szabadok vagyunk, és táncolhatunk a sírunkon. A gyakorlati életünkben azonban az ige, a szellem által az csak kulcs. Oké? Szaladjatok szünetre, jó? Szaladgáljatok egyet. És holnál, ha itt vagyunk, és csak eldöntenéd, és szeretnék erre bátorítani benneteket, mindig, csak mindegy, hogy fáradt vagy, mindegy, hogy friss vagy, mindegy, hogy koncentrált vagy dekoncentrált, azt mondod, Isten kegyelméből most figyelni akarok. Oké? Isten kegyelméből figyelni akarok. És megtapasztod, Isten megelevenít téged. Azt is lehet, hogy megtapasztod, hogy küzdelmed lesz továbbra is a figyeléssel. Nem baj. Van kegyelem rá. De így nyúlsz. Oké? Te nyúlsz. Tehát ahelyett, hogy megadnád magad, azt mondod, el akarok csípni mindent. Oda akarok figyelni. Oké? És ez az, ami átlagosból desszantossá tesz bennünket. Az átlagos hívő, aki kevés szellemi érdeklődése van, és szellemi dolgokat nem nagyon tudja érteni és figyelni, csak minimálisan, ahelyett tudsz összpontosítani az igére. Oké? Úgyhogy kérjük ezt, Atyánk, el akarjuk dönteni a szívünkbe, hogy figyelünk, csak azért, mert a te igéd megszabadít minket. És megadjuk a tiszteletet az igédnek, és segíts nekünk. És ha nem sikerül, köszönjük azt a kegyelmet, hogy nem kell magunkat károsztatni emiatt. hanem tudjuk azt, hogy szeretve vagyunk, de szeretnénk nyúlni, növekedni. Uram, vezesd ezt az órát, kérünk, Atyánk, Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy ez az a romboló. Oké, voltam egyszer, kétszer voltam Odesszába. Odessa. Davai. A fekete tengeri ukrán, orosz, ukrán, szovjet, orosz üdülőhelyen. Konferencián voltam az ukránokkal. És egyszer láttam egy lerombolásra álló házat, és ott állt egy ilyen, itt még nem láttam ilyet, hogy ott állt egy ilyen daruszerű, aminek a végén egy ilyen hatalmas kőgolyó volt. Mi volt? Vas volt? Nem tudom, de golyó alakú volt, teljesen. Jó, köszönöm szépen, jó, így van. Egy vasgolyó. És azzal rombolták le a házat. Oké, ez a vers arról beszél, hogy beszélt 2 Korintus 10-ben. Nézzük már meg még egyszer, 4. versbe. Lerombolni az erődítményeket, az erődöket, lerombolni az okoskodásokat, és lerombolni a magaslatokat. Oké, leromboljuk az okoskodásokat, 4. versbe. Köszönöm. Isten szerint erősek, erősségek, erődítmények lerombolására. Oké, és ez nap után. Isten igéje. Nap után. Persze több összetevője is van. Múlt órán beszéltünk róla, meg többször. Krisztus teste. Tudod? A Krisztus teste, ami újból és újból visszatükrözze az azonosságunkat. Értem, én már rég feladtam volna, ha nem lennék része a helyi gyülekezetnek. Nem lennék része Krisztus testének. Ahol egyszerűen tudod van, hogy csak húzom a belemet, tudod van, hogy szökellek. De mindig szolgálva van felém, hogy ki vagyok én Jézusba. Oké, és ez csak nagyszerű. És még sok más összetevője, de Isten igéje. Oké, úgyhogy ha tudod, abszolút lehet az, hogy hívők, 20 éve hívők, tudod, x éve hívők, és nincsen változás az életükben, csak nincs. És lehet, hogy azt, lehet, hogy már fel is adták. Oké? De csak maradj az igébe, legyél az igébe. Türelem, és legyél az igébe. És megújul az a gondolkodásmódod, és azok az erődítmények, tudod, le vannak rombolva, és csak azért, és ezért fontos, az csak azért, mert valamit már ismersz az igéből. Tehát mit tudom én, valamelyik Isten tiszteletben azt fogod hallani, hogy Isten szeret téged. Ha, ezt már tudom! Lehetne új információ, tudod, azt fogod hallani, hogy tudod, Krisztusban új teremtő. Hát ezt már tudom. De hogy tudod? A francokat tudod. Hogy tudnád? Azt tudom, amit tudok alkalmazni, és minden helyzetbe, tudod, álmomból felköltve. Így van? Azt tudom, azt elsajátítottam. Ezt nem tudom. Ez olyan, mint amikor az ember tenisz néz, vagy boxot. Így van? Nézed a tenisz, nézed a boxot, és ott van az az érzés, hogy vagy focit. Így van? Hát ezt én berúgtam volna. Figyelj, jól teniszeznek, és nyilván én így nem tudok, de azért nekem is azért menne. De amikor ott vagy karate edzést nézze, ott vagy a ringbe, vagy a páston, vagy nem tudom, hogy hívjátok, ott vagy, akkor csak egy dolog számít. Mi az, ami benned van elsajátítva, nagyon sokszor begyakorolva, részeddé vált a gondolkodásmódodnak, a reakciódnak. Tudod, csak az. Amit felszínesen tudsz, az nem fog segíteni. Ugyanígy van a próbákban, ugyanaz van ezekben a dolgokban. Ezért kell újból, és újból, és újból, és persze így van az ilyen edzéseken, Zsolti, tudjátok, tudod, hogy nem elég, hogy egyszer bemutatta jól a gyakorlatot. Újból, és újból, és újból, és újból, és újból. Nem elég, hogy hallottam, hogy Isten szeret engem. Hallottam, hogy legördítette rólam, elfordított a gyalázatomat. Újból, és újból az lelkemnek a területein új területekre bemutatkozik, új területeken megtapasztalom. Aztán járok ebben az igében, és a hét során, tudod, egy területen megtapasztalom, hogy igen, ez elfogadom ezt az igazságot azon a területen, és újból, és soha nincsen vége ennek, és egyre inkább bennem van, és egyre inkább szabad vagyok, és meg is élem a szabadságomat. Oké? Amen? Amen. Jó. Most szeretnék arról beszélni, és szeretném, ha ez lenne a, úgymond az utolsó témánk, amiről beszélek, az, és befejezésül csak szeretnék néhány extra stratégiájáról beszélni az ördögnek, jó? Csak nem beszéltünk, de csak szellemi háború ez a dolog. Extra stratégia. Az első órán úgy mutattuk be az ördögöt, mint a nagy itt a piros, hol a pirosos, a nagy stratéga. Beszéltünk már stratégiájáról, beszéltünk a neveiről, beszéltünk, hogy mit tesz. Nem lesznek ezek teljesen újjak, de csak úgy kicsit gondolkodtam, hogy mi lehetne még az, ami segíthetne nekünk pár extra stratégiát, hogy úgy felismerhessük, hogy hé, öreg, meg vagy fogva. Oké? Oké. Az első, amire gondoltam, és ismét, jóval több van ennél, és nem is fontossági sorrendben, csak néhányat. Most ez ilyen, mi az, ami a könyvek végén van, ilyen nem tartalomjegyzék, vagy ilyen, mi az? Lábi, utó, nem tudom mi, ti se. Oké. Kifárasztás. Na, kinek mart be? Kifárasztás. Persze, ez igaz fizikailag, de még igazabb szellemi, lelki síkon, hogy ő ki akar fárasztani bennünket. Oké? Dániel 7.25. Nézzük meg ezt. Dániel 7.25. Itt egy kép az Antikrisztusról, és nyilván az ördögről. Az utolsó időkben azt mondja, sokat, a nagy nyomorúságban, sokat beszél majd a felséges ellen, és a magasságos szentjeit pusztítja. Oké? Ez a szó, hogy pusztítja. Ez azt jelenti, hogy kifárasztja. Oké? Tehát ezt a mi új Károlunk pusztítja, azt mondta. De igazából az eredeti szó, angolban is így van, wears out the saints. Hogy kifárasztja a szenteket, az ördög kifárasztja. Kifárasztja. Ez a stratégiája. Ez egy, mint amikor halat fogsz, így van, és az jó nagy. És mit csinálsz? Fárasztod egy óráig a halat. Fárasztod. Az ördög fáraszt bennünket. És tudja, ha elfáradunk lelkileg, ha elfáradunk szellemileg, akkor beadjuk neki. Akkor engedünk. Oké? És sokféleképpen kíván bennünket kifárasztani. Még egy kicsit hagyj mondjak erről a szóról, mert csináltam egy gyors 5 perces szótanulmányt csináltam. Hát kommentárokat meg okos Héberben lévő okosokat olvasva. Oké? Ez azt jelenti, hogy majd a nagy nyomorúságban az ördög folyamatos nyomás és üldöztetés alatt fogja tartani a hívőket, és így ki akarja fárasztani őket. Tehát folyamatos üldöztetés. Ez azt jelenti, ez a szó, ez a kifárasztani szó, ugyanazt használják, mikor egy ruhát elhasználtak, az Ószövetségben ez a szó van, egy ruhát elhasználtak, vagy igazából kidörzsölni. Oké? Tehát látjátok? Látjátok? Ez nem eredetileg volt így. Nem. Ez, na jó. Tehát kidörzsölődött, kifárasztódott, elfáradt az anyag. Oké? És az ördög nek a célja az, hogy elfárasszon bennünket. Hogy azt mondjuk, nézzétek, hogy azt mondjuk valahol az út során, feladom, bedobom a törölközőt, abba hagyom, viszlát, túl sok a csalódás, túl sok a kudarc, túl sok rommal kell szembenéznem. Ez egy másik jó vers, Nehémiás könyvébe. Mikor a falat újjáépítik. Emlékeztek? És azt mondja, azt hiszem, most csak eszembe jutott talán, Nehémiás 4.14, de lehet, hogy nem ott van, 4.14, hogy hogy a teherhordóknak sok volt a rom. A régi, tehát az új építések közben a régi romját el kellett hordani. És mivel találkoztak? Hogy a teherhordók, hogy rengeteg rom volt. És ez lehet így a mi életünkben is. Hogy nyilván a múlt miatt, az erődítmények miatt, csak az egész, tudod, magaslatok és beidegződések miatt azt találjuk az életünkben, hogy öcsém, rom itt, rom ott, rom amott, és hordom a romot, és hordom a romot, és küzdök a rommal, és küzdök a rommal. Kifáradtam. Elfáradtam. Vége. Oké? Okay? És ezért annyira fontos a kegyelem. Ezért annyira fontos Isten szeretete. Mert igazából olykor, tudod, csak tényleg, Uram, tudod, ez ment meg bennünket. Tudod, hogy ne dobjuk be a törölközőt. És olykor csak ne bátortanjunk, és az ördög jól tudja, figyeltek erre. Az ördög elbátortalanodást használja, az egy nagy eszköze. Egy nagy eszköze. Tomi olvassa most a csűrcsavar leveleit. Majd kérjétek tőle kölcsön. Vegyétek ki a könyvtárból. Vagy, tudod, de ez, tudod, az elbátortalanodás. Azt hiszem, ezt valaki prédikált erről, és azt mondta, hogy az ördögnek igazából egy fő eszköze van, és ez az ék. Az ék az egy nagyon egyszerű eszköz, amit használ, és ez az elbátortalanodás. Elkezdünk elbátortalanodni, és ő még inkább, és sokszor észre se veszük, de el vagyunk bátortalanodva, el vagyunk csüggedve, önmagunkra nézünk, a romra nézünk, az eltakarításra váló dologra nézünk, azt látjuk, hogy több a vereség, mint a győzelem, azt látjuk, hogy több a kudarc, mint a siker, és elbátortalanodunk. És az ördög ki akar fárasztani, ki akar. Oké? Még egy Bírák 16:16. Ez történt Sámsonnal is. Emlékeztek, Sámson és Delilla. Nézd. Mikor aztán minden nap zaklatta Delilla szavaival és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. Mi történt Sámsonnal? Belefáradt halálosan Sámson. Ugyanez van. Az ördög minden nap zaklat. Akar szavaival és gyötörni minket. Mindjárt a következő pontokban meg fogjuk látni, mert fogok beszélni a kivetítésről, fogok beszélni a kísértésekről. És ezek szerintem fő eszközei, hogy kísértésekkel és kivetítésekkel tudod, elfárasszon bennünket, és kifárasszon. Ezért van annyira szükségünk a gyülekezetre. Kimondhatatlan szükségünk van a gyülekezetre. És hála Istennek, hogy a gyülekezet az a hely, ahova mindig jöhetek, mert helyen van. Mindegy, hogy a kudarcaim, mindegy, hogy fent vagyok, vagy lent vagyok. Ezért annyira fontos, hogy eldöntsd, hogy jössz a gyülekezetbe, ha esik, ha fúj, jössz a gyülekezetbe, mert persze nem így, csak járunk ide, mi része vagyunk a gyülekezet, mi mindig a gyülekezet vagyunk, de most ebbe az értelemben, hogy csak jövök az összegyülekezés helyére. Ha akkor is, ha elutasítom magam, ha utálom magam, ha már megvetem magam, akkor is, ha elfáradtam, tehát teljesen jövök, mert soha nem tudhatom. Isten meg fog szabadítani, segíteni fog. Elküldi az igéjét, ez a 107. Zsoltár 20. vers. Azt mondja, hogy elküldte az ő igéjét, és kiszabadította őket a veremből. Tudod, elküldi az igéjét, és kiszabadít a veremből. Nem tudjuk, hogy mi az. Nem tudjuk. Oké? Okay. Jó, nézzünk meg akkor még valamit, még ebből, milyen extra stratégiái vannak, és ez persze kapcsolódik a kifárasztáshoz. Ez úgy hívják, hogy kivetítés. Vagy projekció, projections. Kivetítés. Projections. Projektál valamit az elménkben, az ő gondolatait, az ő érzéseit. Kivetít. Okay? És ezért nagyon fontos ismernünk és tudnunk a különbséget. Isten gondolata, és hogy mi Isten gondolata, mert akkor jön egy kivetítés. Tudod, sokféle kivetítés jöhet az elménk vásznára. Okay? És fontos tudnunk, hogy ez nem mind tőlünk származik. Beszélgettem valakivel valamikor, és azt mondta, hogy te, pásztor, annyi rossz gondolatom van, annyi rossz gondolatom. Egész nap rosszabbnál rosszabb gondolataim vannak, borzalmas gondolataim vannak. Nem tudom, hogy mit csináljak, tudod, menekülnék magamtól. Tudod, egyszerűen csak ez van, és aztán beszélgettem, és tudtam, hogy hol dolgozik, vagy hogy tudod, tudtam, hogy keveset aludt az elmúlt időben, tudtam, hogy támadhatóbb bávált az ő elméje, és csak úgy bátorítottam, hogy ne aggódj, tudod, ezzel át fogsz menni. Tudod, igyekezni elfogadni ezeket a gondolatokat, de ez kifárasztás. Emlékszem a saját életembe, nyilván nem kell messzire menni, csak azért mondok régi példát, mert ez a legszemléletesebb, de nem kell messzire mennem. De emlékszem, Baltimore-ban voltam bibliaiskolás, és gyerekek, olyan volt, hogy tényleg így volt, hogy nagyon jó volt, de volt már alapvetően, de volt olyan, hogy annyi rossz gondolatom volt, ítélkező, másokat lenéző, másokat lehúzó, mindenféle, tudod, tisztátalan gondolatok, tudod, hogy tényleg igyekeztem tartani a hitnek a pajzsát, tudjátok, pang, 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 pang. Aztán végén mondom, nem tudom, megőrülök, tudod, már fáradtam. És akkor mondtam, most olyat csinálok, ami egy soha eddig. Oké? Tehát már a büszkeségemet kezdtem még inkább levesztkőzni. Azt mondom, oda megyek, bemegyek az irodába, a bibliska irodájába, és oda megyek, pásztor Lachoz, hogy tanított engem, és volt bizalom, és elmondom neki. Nem tudom, mit fog csinálni, lehet, hogy kirúg engem, vagy valami. Ilyen rossz gondolatai vannak, akkor kifele innen! Oda megyek hozzá, és azt mondom, tudod, időpont nélkül, most értened kezdve, egy nagy bibliaiskola, tudod, ott időpont, meg hát fegyelmek voltak, farmerben nem lehetett ott lenni, meg mindent, tehát fegyelmek voltak, tudod. Mondják, azt mondom, pászolhatsz. Segítség! Help! Segítség! Tudod, és ez jó, mert tudod, el lehettem volna a büszkeségembe, de eljutottam oda, hogy figyelj, erről beszélnem kell valaki, vagy annyi rossz gondolatom, hogy normális, vagy nem normális, erősítsenek már meg! Meghűltem! És akkor mondtam, pászolhatsz, van 5 perced! Mert mi van? Segítségre van szükségem, gyere, tudod. Leültetett, és mondtam, hogy nem tudod hinni, tudod, annyi rossz gondolatom, tudod, idékezés, mindenféle gondolataim, mondom, mi van? És mondtam neki, hogy mondta, hogy hát használtad a hitnek a pajzsát, vagy tudod, mondom, teszem, igen. Azt mondja, hát igen, tudom, tartod a hitnek a pajzsát, jön egy nyíl, jön még egy nyíl, jón még egy nyíl, amikor a legvégén már tudod, vagy 100 nyílvessző ott van belőle, akkor az már elég nehéz, nem? Tartani a hitnek a pajzsát. És igen, tehát az ördög ki akar fárasztani bennünket rossz gondolatokkal, ki akar fárasztani bennünket, hogy bombáz minket hazugságokkal, bombáz minket érzésekkel, bombáz minket helytelen gondolatokkal, bűnös gondolatokkal. Mindjárt megnézzük meg a következő pont, a kísértés. Bombáz minket kísértésekkel újból meg újból, és mivel mi nem ezen az úton akarunk járni, nem akarunk engedélyt adni a rossz gondolatoknak, vagy helyet adni meg a kísértéseknek, meg a bűnnek, ezért ellenállunk, így van? És mivel ellenállunk, ez azért fárasztó. Tehát igazából, amikor Odesszában voltam, és láttam azt a nagy kuglit, nagy golyót, amint a falat ütötték vele, nekem nem az jutott eszembe, hogy Isten az erődítményeket az igével így rombolja le, hanem az jutott eszembe, hogy az ördög az én agyamat, elmémet így rombolja, az ő hazugságaival, a kivetítéseivel, mert ez volt a tapasztalaton. És aztán persze jó hír, itt vagyok, ha-hó, sziasztok. Jó hír, legyünk türelmesek az előző lapon. Jó hír, a meteorit zápor el fog múlni. Oké? Okay? Tehát olyan, mint amikor tudod, a Föld belemegy egy olyan közegbe, ahol rengeteg meteorit záporozik, aztán utána egy másik közegbe jut be, ahol nincsenek meteoritok. Ez nem azt jelenti, hogy soha nincs rossz gondolatunk, csak átvészeljük. És vannak időszakok, gyerekek, amiket csak kegyelemből átvészelünk. Tudod, tehát nem ilyen győztes hadvezérként jössz ki, megettem az oroszlánt. Tudod, mint Sámson. Ugye nem fogta, ő megölte puszta kézzel az oroszlánt. Tudod, te nem öltél puszta kézzel oroszlánt, te csak kijössz és... Vége. Vége. De jó hírem van. Vége lesz. Nem tart örökre. Isten megengedte az ördögnek, akár a kivetítések halmazát, akár mindezeket, és ki... Tehát fontos, hogy belekapaszkodjunk ebbe, hogy Isten hűséges, és vége lesz. Még vannak olyanok, és kísértéseknél is olyanok, ahol az ember azt gondolná, hogy ez örökre lesz. És rossz gondolatoknál is. Ez már mindig meg lesz. Már mindig, tudod, ha meglátom ezt a szemét, vagy benne vagyok abban a helyzetben, már mindig így fogok reagálni, gondolni, mindig. És a jó hír az, hogy nem. De ott abban a helyzetben tényleg az ember úgy érzi, hogy mindig. Oké? Okay? Tehát jó hír, jó hír. Isten, ez 2 Korintus 10. Nem, ez nem az. Ez 1 Korintus 10. Hogy Isten nem hagy, hogy felettébb kísér, néha, mint hogy el tudnánk hordozni. Tehát ki fogunk jönni belőle, ki fogsz jönni. Oké, úgyhogy kivetítéssel kapcsolatosan fontos az, hogy tudd, hogy azok a gondolatok, amik átsuhannak a fejed felett, azokért neked nem kell felelősséget vállalnod. Jó, ez nagyon fontos. Ha ezzel nem vagyok tisztába, hogy ma jönnek gondolatok, bombáznak gondolatok, meteoritesőként is fognak jönni gondolatok, vagy csak egy-egy hullócsillagként jönnek gondolatok. Ezeket nekem nem kell, ez nem az enyém. Nekem nem kell ezzel tennem semmit. Még csak, hagyd mondjam ezt, még csak egy olyan szinten sem kell harcolnom vele, hogy most én küzdjek vele. Néha csak az én életemben néha csak igyekszek el is venni, hogy most ez egy ilyen időszak, egy ilyen nap, vagy egy ilyen reggel, vagy egy ilyen nap. Most én igyekszek meghúzódni az én szívembe Isten mellett. Igyekszek. Sikerül, nem sikerül. Ez egy ilyen. És aztán utána elmegy. Jó? Tehát kegyelemből élünk, ez fontos. Luther mondta ezt, így van, hogy nem akadályozhatod meg, hogy a madár átrepüljön a fejed felett. De azt igen, hogy fészket rakjon a fejeden. És ez igaz a gondolatokról, hogy fontos az, hogy én nem választom azt a gondolatot. Úgyhogy lehet, hogy vannak, tudod, jönnek ítélkező gondolatok, jönnek tisztátalan gondolatok, jönnek szexuálisan tisztátalan gondolatok. Fontos az, hogy ne légy megzavarva azáltal, hogy ez nem te vagy. Ez nem te vagy, ezek gondolatok. Persze eldöntheted, hogy mit csinálsz vele. Engedheted, hogy a fejedre épüljön, és elkezdesz vele gondolkodni, és akkor ez bűnt fogan. Oké? Ez bűnt fog fogani, ez már bűn. Amikor elkezdesz vele tudatosan gondolkodni és melengetni, ez már bűn, és ez bűnt is fog létrehozni. Jó, menjen a következő, az első három az ilyen, ez az extra stratégia, nem feltétlenül extra, a következő se kísértés, az nem extra, az ilyen alap, de csak most ide tettem. Jó, kísértés. Kísértés. Az első három az kivel kezdődik? csak azért csináltam így, hogy könnyebben megjegyezitek. Viccelek, ez élet nem jött ki. Kísértés. Oké, ez az ördög Máté 4-ben, ugye mikor megkísértette Jézust, azt mondja, hogy a Szent Szem kivitte Jézust a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Aztán később azt mondja, a kísértő. Tehát az ördög a kísértő. Ő bűnnel kísért. Az ő célja az, hogy a kísértés az arra vonatkozik, hogy bűnt kövessünk el. Hogy elbukjunk. Hogy ez elmebelileg, vagy szó szerint tényleg megcselekedjük, vagy kimondjuk, az most nem ez a lényege, hanem az, hogy ő kísért minket bűnre, von minket bűnre. És elénk tesz csalikat, hogy vétkezzünk. Jó? Nézzük meg ebbe Jakab 1-et, 12-től 15-ig. Azt mondja, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Oké, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr ígér az őt szeretünknek. Tehát figyeljetek, kísértések lesznek az életünkben jócskán. Nem fogunk eljutni arra a pontra, ahol kinőjük a kísértéseket. Ez általában ilyen zöldfülű újoncoknak a velejárója, akik úgy érzik, hogy ők már elég tapasztaltak és erős hívők. Volt egy ilyen barátom. 18 évesek voltunk, és hozott egy döntést, mindegy, elmegy valahova hosszabb időre, nem volt gyülekezete, nem volt semmi, és mondtuk neki, hogy Laci, ez nem lesz jó, ez nem lesz jó, nincs gyülekezet ott, nem, tudod, nem, ne tedd. Én már elég erős keresztény vagyok ahhoz, hogy megálljak. És tudod, körülbelül ez az a pont, amikor tudod, hogy ez gáz lesz. Tehát ahol ő már úgy gondolja, hogy erős keresztény, ez úgy szintén a 1 Korintusban, aki 10-ben, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Azt gondolod, én már azért megtanultam. Na, akkor most jön a taknyolás. Nézzük. Nem annyira vicces, de nézzük. Mert ez az lesz. És akkor elment. Oda volt 10 hónap, nem tudom mennyit. És visszajött, és már nem volt ugyanaz a srác. A szíve Isten felé. A szíve Isten felé. Nem volt ugyanaz. Előtte ő volt a, tudod, ugye, napi 2 órát tanulmányozta a Bibliát. Embereket látogatott, emberekkel foglalkozott. Csak ez volt a szíve, Jézus. Tudod, igen, szolgálat, tudod. Visszajött, és hitt Istenbe, meg hitt, de már nem volt. Szerintem most már nem is hisz talán, de nem tudom, vagy ki tudja. Tehát nem tudom, mert találkoztam vele, ez nincs ott az életében jelen, a felszínen. De ez volt az a fordulópont. Ő már elég erős. És meg lett rabolva, és úgy jött vissza, hogy a szíve nem volt helyén. Tehát a boldog ember, tehát soha nem jutunk el arra pontra, ahol kinőjük a kísértéseket. Jó? De ha kitartunk a kísértésbe, és tanulnunk kell kitartani a kísértésbe. És kitarthatunk a kísértésbe. Isten azt mondta, hogy nem kísértettünk afelett, hogy nem el tudnánk viselni. Oké? Tehát ez egy jó hír. Nem kell elbuknunk. Hogy mondja ezt? Nem kell. Nem kell beadnunk a derekunkat. Nem kell. Nem kell. Ez egy hazugság megint az ördögtől, hogy el kell buknunk. Mert hát ember vagy, ezért elbuksz. Tudod mit? Ez igaz, hogy elbukok. De nem, ez nem lehet kifogás az életemben. Ez nem lehet egy olyan, hogy hát akkor, tudod, elbukok. Nem kell. El fogunk bukni? Persze, bukdácsolni fogunk az életünkbe. De növekszünk is. És kinövünk dolgokat. És győzelmeket ad Isten nekünk területek felett. És a kísértésbe kitartunk. Igen. És egyébként ez érdekes, mert minden alkalom, amikor a kísértésben utat adok, helyet adok egy kísértésnek, és válaszolok egy kísértésre, tehát engedek egy kísértésnek, akkor előkészítem azt, hogy a következő kísértésre is könnyen nem igent fogok mondani. Könnyen igen. Minden alkalom, amikor ellenállok egy kísértésnek, Isten erejével, a Szent Szellem által, az igében, azzal erősítem azt, hogy következőnek még könnyebb lesz ellenállni. Érted? Még könnyebb lesz ellenállni, vagy még könnyebb lesz igent mondani. Tehát ez így van felépítve. Jó, tehát kísértésben kitart, miután megpróbáltatott elnyeri az életkoronáját. Következő, mert senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem. Oké? Tehát ez az a, tudod, hát Isten kísért, Isten nem kísért minket, jó? Mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Oké? Tehát nem Isten csinálta az, hogy elbukjunk, és nem ő kísértett minket a rosszra, a gonoszra, a bűnre. Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága. Most nyilván Máté 4-ben mondtam, hogy Sátán a kísértő, most Jakab nem az ördögre akarja most kenni, hanem Jakab azt mondja, hogy ott belül az ördögnek van egy szövetségese, ami régi bűnös természetünk. Mikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága, kísérhetőek vagyunk. 15. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halál nem szül. Tudjátok, az a nagyszerű dolog, amikor, máshogy fogalmazok, tehát mikor megtapasztaljuk a bűn és a bukás után a halált. Így van? Hogy ez halál nem szül. Ez halál nem szül. Ez halál nem szül. Ez halál nem szül. Még hál' Istennek, gyerekek, tehát Jakab apostol, ő volt az apostolok közt a leg... Ez volt a beceneve, hogy az igaz Jakab. Annyira igaznak tartották, hogy aki írta ezt, hogy a nem hívő zsidók, tehát Krisztusban élő zsidók is nagyon tisztelték őt. Azt mondják, hogy a térdei olyanok voltak, mint a teve térdei. Annyit imádkozott. Ez az ember szüntelen imádkozott. Ez az ember, tudod, az ellenségei is igaz Jakabnak hívták őt. Oké? Most figyelj. Ez az igaz Jakab, és van remény számunkra. Jakab 3.2-ben ezt írja. Mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Köszönjük. Jakab, te is így érzed? Igen. Mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Wow. Ez jó. Oké, de ez nem azt jelenti, tudod, hogy nem tarthatunk ki Isten által, a Szent Szellem által. És nem akarja Isten azt, hogy abszolút növekedjünk. Úgyhogy bukdácsolunk, de Isten győzelmet akar nekünk adni területeken. Jakab 4.7-ben ezt mondtuk már, ezt Jakab mondja ezt is. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Engedelmeskedjetek azért Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Tudod, Jézus ellenállt az ördögnek, így van? Megvan írva. És mit mondod? Mit mond az ige? És az ördög elment. Így van, mi? Most mit ólálkodjon ott? Most mit? Talál majd valakit, aki hallgat a kísértésre. Így van? Az ördög elment. És mit mond? És Isten angyalai jöttek, és szolgáltak Jézus felé. És ez így van. Mikor ellenállunk az ördögnek, egy idő van, azt mondja, én nem pocsékolom itt az időmet. Tudod, megyek. És aztán jön a Szent Szellem. Tudod, és Isten angyalai úgy mond. De szó szerint is, tudod, hiszem valamilyen értelemben biztos. Tudod, jönnek, és szolgálnak. Oké, tehát hagyj erősítsem ezt bennünk, hogy nem kell engedni a kísértésnek. Nem kell. És nem kell ez a duma, hogy de hát én mindig is, de nem, szabad vagy, nem kell engedni. Jó? Hogyha pedig már elbuktál, akkor meg kelj fel. Jó? Erre mondok verset, nincs felírva, de mondom. 1 János 2, 1 és 2. Azt mondja, ezt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Jó, tehát ne engedjetek a kísértésnek. És utána nem. És ha valaki vétkezik, van szószóló az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat volt a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Tehát azt mondja a János, ne vétkezzetek. Pont. Tovább. Hogyha pedig megtörtént, akkor nem vagy reménytelen. Van szószóló az atyánál. Ő engesztelő áldozat volt a bűneinkért. Nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Akkor kelj fel. Ez egy nagyon fontos dolog az ördöggel kapcsolatosan, és az ördög stratégiájával kapcsolatosan, hogy a felállás, felkelés az mindig Isten dicsőíti. Mindig. Mindig. És a lentmaradás az megint az ördögnek egy hazugsága. Oké, tehát hogy néz ki ez a kísértés csapat? Úgy néz ki, hogy az ördög kísért minket bűnre, és álljunk ellen neki, és ő elmegy előlünk. De hogyha nem álltunk ellene, és elbukunk, akkor jön sátának az újabb lapja. Így van, eddig volt a kísértés lapja, most jön az újabb lapja. Melyik az? A vádlás és a kárhoztatás lapja. És a jó hívő, vagy a rossz hívő veszi mindegyik lapot. Most jött a bukás lap, most jön a vádlás és a kárhoztatás lap. Rossz hívő vagyok, nyomorult hívő vagyok, stb. Okay. És Isten milyen lapot ad neki? Gyere, felveszlek, pattanj fel, tiszta vagy, vadd meg a bűneidet nekem, megtisztítlak, megmoslak. Okay? Tehát ne maradj a földön. Tudod, ne maradj a földön. És figyeljetek, ez akkor is igaz, ha ezek visszatérő bűnök. Tehát visszatérő bűnök. Mert nagyon könnyű úgy gondolkodnunk a visszatérő bűnről, most ismét, nem akkor, amikor fél éve vagy hívő, hanem x ideje, akár 10 éve, akár 20 éve, akár 30 éve, akár 40 éve. Most nyilván a visszatérő bűnnél, ahol ugyanazon a területen újból meg újból elbuksz, az, hát az már nem mókás. Így van? Nem mókás. Vagy már könnyű azt mondani, hát én elbuktam, akkor maradok is a földön. De nem, ez nem így van. Tudod, pattanj fel. Tudod, ez angolul, ez rebound. Oké, kelj fel, Jancsi. Így van? Kelj fel, Jancsi. Láttad a kelj fel, Jancsit? Leütöd, fel kell. Zsoltiék is ezt próbálják. Láttam egy edzésen. Lábadat felemeled, ez egy hasizom gyakorlat. Meglökik fel. Ugyanez. Kelj fel. Minden alkalom, amikor felkelsz, Istent és az ő kegyelmét dicsőíted. Azt mondod, de várjál, itt van az életem, itt van a bukásom, csak túlságosan gyakran bukok el azon a területen. Tudod, nem lehet, tudod, hát akkor már inkább csak így összekötöm ezeket a pontokat. Bukott hívő vagyok, bűnben élek. És a Biblia azt mondja, hogy ne élj bűnben. Vald meg a bűnödet, fogadd el Isten megbocsátását, menj ki a világosságra, állj helyre. Oké? Okay? De aztán két nap múlva megint elbukom. Oké, jó, szuper. Most mit csináljunk? Ez van? Akkor állj helyre. De két nap múlva megint elbukom. Akkor állj helyre. És Isten tanítgatni fog. De itt nagyon nehéz tanulgatni Istentől. Értjük? Mert abszolút vannak az életünkben területek, ahol gyengeségünk vannak, gyengék vagyunk, és elbukunk. Viszont ha nem állunk fel, akkor a Szent Szellem nem tud tanítani minket. Ha nem állunk fel, akkor megoltjuk, vagy megszomorítjuk a Szent Szellemet, és a szabadulás sem fog tudni eljönni. Azt mondod, ha minek álljak fel, hogyha úgy tűnik, hogy két naponta, vagy teljesen mindegy, hetente, vagy két hetente, mindig elbukok. Hát azért, mert közben Isten taníthat, és ez a hívőnek a kiváltsága, hogy felállhat. Mi nem vagyunk bukásra ítélve. Azt mondod, de hát, ha két naponta, vagy hetente, vagy két hetente, most csak mondok valamit, tudod, elbukom, akkor én egy kudarc vagyok. Most a válasz az, hogy egy, nem vagy kudarc, mert Isten gyermeke vagy. Kettő, ha minden alkalommal felkelsz, akkor a te mennyei értékelő lapodon, most bocsánat, hogy így mondom. Tehát a te mennyei értékelő lapodon, tudod, akkor igazából tudod, az van, hogy vannak pöttyök. Isten nem úgy gondolkodik rólunk, hanem helyreálltunk. És aztán elbuktunk. Ezt hívják bukdácsolásnak. Értitek? Tudod, ott van mondjuk valakinek küzdelme van az alkohollal. Tudod, vagy pornográfiával, vagy tudod, küzdelme van a haraggal, vagy a tudod, csúnya szavakkal, vagy heves vérmérséklettel, vagy pletykával, tudod, küzdelme van a, tudod, tüskés, tövises, megsért gyakran testvéreket, megbánt gyakran testvéreket, vagy a körülötte lévőket, és a legkönnyebb lenne azt mondani, hogy hát, én ilyen vagyok. Tudod, egy ideig az ember próbál nem ilyen lenni, és azt mondja, hogy hát én ilyen vagyok. Felírom a zászlómra, ilyen vagyok. Ilyen vagyok. De ez hülyeség, nem? Te egy új teremtés vagy. Aki olykor elbukik. Persze olykor. Hetente. Oké, de közben van, tudod, hét nap, ahol a világosságban járhatsz, győzelemben járhatsz. És Isten tanítani fogja a kezedet a győzelemre. Értjük ezt, hogy Isten hűséges, és a Szent Szellem tanít minket. Csak éljünk az, hogy felpattanhatunk. És figyeljetek, ez csak Isten gyermekeinek a kíváncsága, mert a világban hova pattanjon fel, mire pattanjon fel, hogy keljen fel, miért keljen fel. A világnak tényleg, ugye számunkra nincs ott Krisztus vére, megtisztító vére, számunkra nincsen kegyelem. De számunkra van. Oké, és ahelyett, hogy a gyengeségünket egy idő után csak kifogásként, ha valaki pletykálkodó, így van? Hát én csak ilyen vagyok. Hé, oké, ismerd el, ismerd fel, vald meg, megint eljárt a szám. Tudod? Oké, és az azonosságodat ne ide tedd, hanem az azonosságod itt van. Oké, kísértés. Oké, na még 5 percem van, mert akarom, hogy szüneteljen, és utána beszélgetés. Ez jó, ez az negyedik, jó? Még írtam, még van extra 2, de azt már nem mondom el. Azt majd egyszer, halálunk után megtudjuk. Nem. Oké, egy negyedik, és ezzel fejezzük be. Bonyolult gondolkodás. Tehát az ördögnek, majd mindjárt meg fogom mutatni a verset, jó, hogy mire alapozom. Mert egy versre alapozom. Bonyolult gondolkodás, meg tapasztalatra, meg önmagamra. Bonyolult gondolkodás. Az ördögnek egy ilyen extra stratégiája. Az elménkben káosz és zűrzavar. Ez már elég rosszul hangzik, nem? Szubjektivitás. Szubjektív gondolkodás. Szubjektivitás. Nézzük meg 2 Korintus 11-et. Jó, 2 Korintus 11, 2 és 3. Nézzétek ezeket a verseket. Tehát itt sátán stratégiája. Kifárasztás, kivetést és kísértés. Aztán egy ilyen extra stratégiája az, hogy azt akarja, hogy bebonyolítsuk a dolgokat. Jó? Egyszerűsítem, bebonyolítsuk. 2 Korintus 11, 2. Mert az Isten szerinti féltő szeretettel féltelek titeket, mondja Pál. Hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak benneteket Krisztus elé. Következő vers. Félek azonban, ezt hallgass, hogy amint a kígyó ravasságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől. Gyertek velem csak ebbe a versbe, jó? Ebbe a harmadikba. Félek azonban, hogy amint a kígyó ravasságával megcsalta Évát, ott volt Éva. Egyszerű volt a gondolkodása? Egyszerű volt. Bízott Istenben, Istennel járt, tudod? És jött a kígyó. És mit csinált? Nézd, csak itt látjuk, a kígyó ravasságával megcsalta, becsapta Évát. A kígyó beszélt, és kérdezett, és ennek az eredménye az, hogy Éva belett csapva. Hogy Évának a gondolatai már nem egyszerűen Isten igéjén, igazságain alapultak, hanem elkezdett bebonyolódni. Káosz, zűrzavar jönni az ő elméjébe. És Pál azt mondja, hogy velünk is így történhet, hogy ahogy megcsalta az Évát, úgy a ti gondolataitok is, tehát ez itt gondolataink, eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől. Hogy utána néztem a görögben ennek, jó? Hogy mondjam, hogy mit takar ez. A Krisztus iránti egyszerűségtől. Egyszerűségtől. Ez a görögben ez a haplótész, ami azt jelenti, hogy nyilván tiszta, éppen ezért egyszerű, mint amikor van egy olyan dolog, ami, mit tudom én, tudod, amikor a szörp az alján van az innivalónak, és felette az innivaló, és kicsit zavaros, vagy amikor egyszerű, átlátható, egyszerű a gondolatunk. És az ördög azt szeretné, hogy bonyolítsuk. És figyeljetek, ez mindannyiunkkal így van. Ő bele akar bonyolítani minket az emberi természetes gondolkodásunkba. Azt akarja, hogy mindig csak szőjük és bonyolítsuk. Szőjük és nagyon bonyolult legyen a gondolkodásmódunk, és nem egyszerű a Krisztustól való egyszerű gondolkodásmód. Oké? Na most figyeljetek, csak hogy mondjam ezt, itt Évát hozta példának nyilván, de hogy mondjak valamit. Erre mindannyian fogékonyak vagyunk, de a nők kifejezetten. Jó? Tehát nem véletlenül ment oda az ördög a kígyó Évához, és nem Ádámhoz. Ádám túl egyszerű volt. Ádámnak két agysejtje volt, az egyik nem nagyon működött általában. Ádám azt mondja, mit akarsz, haver? Mit sziszek szit? Na, húzz innen. Tudod? Éva, tehát a nők a gondolatvilágban a bonyolításra a nők alkalmasabbak. Ők összetettebb lények, mi férfiak egyszerűbbek vagyunk. Mi végigmegyünk egy napon, és van 3 gondolatunk, és az jó. Mi férfiak, tehát köztünk is van különbség, azért ne aggódjatok. Van, akinél ez szó szerint így van, van, akinek 6 gondolata van, de egy nő elméjébe mindenhez kapcsolódik. Tehát egy nő hall valamit, és az kapcsolódik a múlt héten történthez, a 3 évvel ezelőtt történthez, a 13 évvel ezelőtthöz történthez, élményekhez, emberekhez, arcokhoz, eseményekhez, mindenhez minden kapcsolódik. A nőknek az elmé olyan, mint egy szénabogja, egy tányér spagetti. Tudod? Itt van az eleje, és nem tudod, hogy hol a vége, de az egész nagyon kusza. Persze nők és nők közt is vannak különbségek, de arról beszél ez a vers, hogy Sátán ezt ki tudja használni, és rá akar erősíteni, és ahelyett, hogy Isten békességét és nyugalmát tapasztalnánk meg, ahelyett káoszt és zűrzavart tapasztalunk meg az elménkbe. Hogy bonyolítsunk. Mondhatok még valamit ehhez? Hogy menjünk még tovább, magyarok. Jó? Mert azok vagyunk, magyarok vagyunk. Tehát a magyarok tapasztalatom szerint, meg nyilván én is, tehát Pásztor Schellerék alatt nőttem fel külföldiekkel, és én azt látom, hogy mi magyarok, mi különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy itt az elménkben csak gondolat, tehát hogy sokat silabizáljunk, hogy sokat, mondjatok jó szót rá, sokat agyaljunk. Az elménkben túlbonyolítsunk dolgokat. Az amerikaiak, természetesen ez igaz minden emberre, Sátának ez a... De az amerikaiak, ők megcsinálják. Nem, mi csak beszélünk, meg agyalunk róla, magunkba. Ők megcsinálják, ők csinálják, ők tevékenyek. Let's do it, csináljuk meg. Praktikus, csináljuk meg. Mi magyarok, mi még meg se csináljuk. Csak hogy kéne, mint kéne. És ilyen gondolkodom tehát, vagy cogito ergo sum, tudod, és ott vagyunk, és benne vagyunk a gondolatainkban, és ezek nem egyszerűek. Mi teszi egyszerűvé a gondolatunkat? Az igazság. Nem? Isten szeret engem. Ez egyszerű? Igen. Jézus Krisztus az Úr. Ez egyszerű? Igen. Ő uralkodik a világegyetemben, és minden részlet felett. Ez egyszerű? Igen. A jövőmet ő tartja a kezébe. Ez egyszerű? Igen. Ezek kijelentő módok? Igen. Mondok még párat. 1 Péter 5:7. Neki gondja van rám. Ez egyszerű? Ez nagyon egyszerű. Neki gondja van rám. Így van? De a gondolataink nagyon bonyolultak tudnak lenni, és az ördög akarja, hogy belebonyolódjunk a természetes gondolkodásba. Legyünk túl nagyon összetettek. Oké? Okay? Hogy befejezésként hadd segítsek, hogyan jöhetünk ki ebből? Vagy hogyan tanulhatunk kijönni ebből? Nyilván ez is egy hosszú folyamat. Nekem nagyon sokat segít az, hogy sokszor rövidre, azt mondom, hogy akkor rövidre zárom ezt a dolgot. Rövidre zárom, tudod? Spagettit elvágom. Szabálytalan, nem sok. Rövidre zárom ezt a hosszú gondolatmenetet. Hogy zárom rövidre? Mondok egy példát. Rövidre zárom úgy, hogy azt mondom, hogy Uram, én benned bízok. Én benned bízok. Mit szólsz ez a rövidre záráshoz? Ez rövidre zárás. Mert a gondolataimnak tehát soha nincs vége. Tudod? De hogy lesz itt? És hogy lesz az? És hogyha én azt lépem, akkor ott mi lesz lépve? És mit gondol... Na, nőknél, nálunk férfiaknál is, de nőknél. És mit gondol erről ő? És ő? És ezt milyen szemmel nézi ő? És mit gondol róla? Zárd rövidre. Bízok Istenbe. Lépek vele, és bízok Istenbe. Nem kell nekem mindent tudnom. Ez a másik rövidre zárás. A saját tapasztalatom szerint is nem kell mindent tudnom. És ez egy nagy feladása az emberi büszkeségnek. Imádom ezt nézni egy csapatmunkába, gyülekezetbe, egy missziós úton, egy csapatmunkába, együtt szolgálatba, amikor megyünk egy missziós útra, és mindent tudni akar, és minden fel, és akkor majd, ha odaérünk, akkor hogy lesz, és mint lesz, és akkor azt fogják mondani, és mi mit fogunk mondani, és mindent tudni akar. És én mondjuk szeretek is elárulni dolgokat, legalább, hogy tudok. De olyan jó azt mondani ennek a testvérnek. Hé, csücs be ide hátulra a kocsiba. Csak élvezd, hogy megyünk. Nem kell mindent tudnod, nem kell vezetned. Ültem, nem tudom, hogy kik voltatok ott. Voltunk olyan, mentünk mentünk Sepsiszentgyörgyre is. 4 hölgy ült az autómba. 3 háton, és ott voltál, Glóri, vagy nem volt? Mikor vezettem, és azt vettem észre, hogy igazából már együtt élnek a vezetéssel, már ők mondják a dolgokat. Nem kéne itt, pásztor, visszaváltani egy kicsit, tudod, egy emelkedőnél, tudod, és csak tudod, lányok, lazítsatok, nem kell nektek mindent, ez nem fáraszt benneteket. És az igazság az, hogy fáraszt. Az igazság az, hogy ez fáraszt. Mert olyan jó csak nyugodni, és azt mondani, hogy benned bízok. Mi volt a másik? Nem kell mindent tudnom. És ezt én élveztem szolgálatban is, hogy vezetők alatt lehetek, tudod, és vezetők alatt, és hogy nekem nem kell mindent tudnom. Nem kell mindent. És ez jó. Ez jó. Ez nagyon, nagyon, nagyon. Mit szólsz ez? Egyszerű engedelmesség. Tudod, röviden. Egyszerű engedelmesség. Ahol nem kell megmagyarázni, hogy miért jó ez és ez. Tudod, Dávid azt mondja, hogy figyelj, tudod, szeretném, hogyha tudod, a dobnál, tudod, így fejeződne be, és akkor fejezzük be így a dolgot. Jó, de miért úgy? Miért nem amúgy? De lehetne úgy is, hogy. És megvan a helye ennek is. Értitek? Tehát megvan a helye, hogy megbeszéljük a dolgokat. De mi lenne, hogyha egyszerűen csak úgy, és akkor jó. Nem? Mert többféleképpen lehet, de ő a vezető, ő ezt így látja jónak, és ez jó. És én el tudom fogadni azt. Tehát alávetettség. Az alávetettség ez egy nagy kincs. Ahol igazából nem érzem azt, hogy mindent meg kell kérdőjeleznem, vagy mindent nekem kell legjobban tudnom. Elfoglalhatom a helyemet. Oké, tehát befejezésként ne bonyolíts. Ne bonyolítsuk. És akkor ott van az a nyugalom, az a békesség. Oké, bonyolult gondolkodás, szubjektivitás. És hölgyek, mi férfiak is hölgyek, csak tegyük ezt ezen a héten, hogy többször csak amikor ment be, szoktatok becsavarodni? Szoktatok? Oké. Tehát én tudom, hogy miről, én is szoktam. Tudod? És emlékszem, pásztor Sellennek egy tanácsára, vagy egy üzenetbe, vagy valami beszélgetésbe, tudod, mondta azt, hogy amikor, tudod, már csak túlságosan túlgondolod, és néha már annyira túlgondoljuk, hogy rossz következtetés, tehát nem is bibliai következtetésekre jutunk, hülyeségeket gondolunk már össze-vissza. Azt mondta, akkor fogj, és egyél meg egy szendvicset, és csak lazíts. És olykor én ezt alkalmazom is, szó szerint, tudod, a mester ezt mondta, úgyhogy szó szerint, de szó szerint, tudod, mert csak túlságosan benne vagyok a gondolat. Miért, hogy csak lazítanál egyet? Adj hálát, Isten szeret engem. Oké, gondoljak valami, Isten szeret engem. Ez egyszerű, nem? Oké, minden rendben van. Egyél egy szendvicset. Tudod, lazíts. De ne menj bele ebbe, ne menj bele. Jó, mert ez az ördög akar kifárasztani. Oké, ez segít, ez jó? Ez segít valamit? Jó. Oké. Mi látom, hogy el fogunk hízni. Itt a következő hetekre, tudod, februárban megjelenünk. Tudod, mi történik? Hát minden alkalom, amikor bebonyolódok, ezek egy szendvicset. És jól érzed magad? Igen, Isten áldjon. Jó. Oké, köszönjük neked, Urunk, köszönjük ezt a te bölcsességedet, köszönjük azt, hogy ráláthatunk sátánnak a ahogy el akar távolítani minket a Krisztus iránti egyszerűségtől. Attól az egyszerű élettől, hogy mi bízunk benned, és te szeretsz minket, és nem kell értenünk mindent, és tudnunk mindent. És köszönjük ezt neked, Jézus nevében. Amen. 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 Szaladjatok egy 8 percet, és jöjjön.